Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Pavlovics Márton ül itt a stúdióban, az Ernst & Young igazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönjük szépen, hogy részt vettél a mentorban. Tényleg azért egy záró mondat, mielőtt itt belevágunk ebbe a 2020-as magyarországi barométerbe, meg nagyon sok mindenről beszélgetünk majd. Főbb trendek, Ernst & Young meglátásai, hány tranzakcióban vettetek részt, mi az az olcsó pénz, hogy áll a digitalizáció, piacszerzés, egyáltalán a piaci szereplők gondolkodását mi befolyásolja. Most azt mondtad, hogy erről a körről nagyjából beszélgethetünk, ugye?
Igen, igen, üdvözlöm a hallgatókat, csak én is.
Picit, mert nem volt időnk értékelni a mentort, így kettesben nagyon jó vállalkozásaink voltak idén, nem? Mert te többször részt vettél már a zsűrizésben, bíráltál, tanácsot adtál, olvastad a dolgozatokat, nagyon klassz vállalkozások voltak.
Én azt gondolom, hogy aki eljön egy ilyen műsorba, és hogy ez az első nagy lépés, amit nagyon sokan nem lépnek meg, és most nem is attól függ, hogy mekkora a vállalat, hogy hány milliárd forint árbevétele van, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire nyitott a külső tanácsokra, a változásra, arra, hogy esetleg tanulni kell, hogy értékesebbé tegyem a vállalatomat. Tulajdonképpen erről szól ez az egész, mert tulajdonképpen ezen dolgozik valaki folyamatosan, ha még nem is feltétlenül tud róla, de az, hogy már ez a három vállalat eljön egy ilyen versenybe, az már önmagában egy nagyon szuper dolog. Ugye én mindig azt látom minden évben, hogy ők sose volt még olyan, hogy valaki úgy jött volna el, hogy hát figyeljetek, én nem kaptam ettől a programtól semmit, és így ültem 12 hétig. Nem, ez elején egyébként rá kell egy kicsit szorítani a vállalatvezetőket, hogy igen, most ezt be kell vállalni a napi operatív munka mellett, rászállni az időt, de hát akkor van értelme. És én úgy láttam, hogy ez idén is abszolút helytálló volt. Ugye ez még mindig egy ilyen, ugye tavaly volt az az év, amikor közben az egyik vállalatunk meg is rodgyant, mert hogy kb. Közben jött ez az egész pandémiás dolog, és kigondolta volna, hogy idén is megmarad, de ezért én azt látom, hogy nagyon jók ezek a vállalatvezetők, és hogy igazából minél több ilyenre lenne szükség.
Beszéljük arról, hogy az ösztöndíjas ügyfelek azok milyenek. Küldtél át egy barométert, ugye ez az összeolvadás és felvásárlási barométer Magyarországon, meg átküldtél egy cikket, idézem is a cikk címét, nem mindenkit vágott haza, a Covid sorra vásárolták fel a cégeket tavaly a nagy játékosok, persze annyira nem lepett meg, mert tudtuk azt már az elején, hogy ebből sokan jól fognak kijönni, de kezdjük akkor onnan, hogy felvásárlások, összeolvadások. Mi történt itt 2020-ban?
Igen, ugye amivel mi foglalkozunk az Ernst & Young-nál, ugye a mi csapatunk az kifejezetten a stratégiai és tranzakciós tanácsadás. Mi akkor jövünk képbe, hogyha valaki mondjuk vásárolni akar vállalatot, vagy el akar adni vállalatot, vagy mondjuk finanszírozást akar bevonni, esetleg kíváncsi arra, hogy mennyit ér a cége, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a tulajdonosoknak általában van egy szám a fejükben, hogy akkor az én váltam mennyit ér, és az, hogyha, hát ez egy klasszikus piaci helyzet.
Ez a pont, amit a lakásomat akarom eladni, nem?
Igen. Pontosan, és pontosan ugyanúgy működnek a mechanizmusok, hogy hát ez szerintem azért ott azért az a csempe, az lelóg, az a kis beázás, az ott van, és ez a vállalatoknál ugyanígy megvan, csak ez ugye ezek az ilyen módosító tényezők, hogy a szervezet, meg akkor ez egy egyedi bevétel volt abban az évben. Szóval mi ezen foglalkozunk, hogy ezeket a szereplőket összehozzuk, és minél jobb feltételeket hozzunk ki. Nyilván attól függően mi ugye állhatunk a vevői oldalon, állhatunk az eladói oldalon is, de van egy ilyen stratégiai szempontú megközelítésünk is, hogy egy kicsit hogy segítsük ezeket a vállalatokat, hogy a stratégiában hogy lehetne szintet lépni, hogy lehetne előrébb.
Mert hogy erre saját csapata még a legnagyobb vállalkozásoknak sincs. Ugye, hisz ezt valahol olvastam, nyilatkoztátok, hogy ezek azok a döntések egy vállalati életében, amik azért nem sűrűn fordulnak elő, ugye egy kilépés, egy eladás, vagy egy ez ritka, erre külön csapat nincsen, belső csapat nincs.
Ez olyan, mint az érettségi, tehát, hogy egyszer meg egyszer küldöd a nem tudom én, a gyereket bába, vagy most hogy mondjam, tehát a szalagtűzőre, tehát ez pont ugyanígy működik a vállalatoknál is, és ez összefügg azzal, hogy miért van az, hogy nagyon sok vezető nem képes igazából a szintlépésre, tehát mondjuk, itt voltak a mentoros cégeink, ugye ők még egy kicsit kisebbek, de mondjuk, hogyha valaki elér egy ilyen pár milliárdos árbevételre, és mondjuk 20-25-30 éve alapították, és most pont az a kérdés van, hogy oké, akkor merre tovább? Adjam el, vigyem én tovább, adjam át, és most nem akarom ezt a generációváltást használni, de...
De ez is most van ezekben
de egyszerűen van egy döntési helyzet, és az a kérdés, hogy, hogy te tényleg mit csinálsz most? Azt gondolod, hogy ez a Velkli, ez még tovább tud így menni, vagy ebből ki lehet hozni még valahogy jobbat, és ez egy nagyon nehéz kérdés, és általában egy érzelmi kérdés, tehát egy kicsit visszakanyarodva erre, hogy...
A csempe.
Pontosan, tehát ez egy érzelmi kérdés, nyilván erre nem költ mindenki, ezt egyszer adod el a vállalatodat, vagy hogyha be akarsz vonni, vagy venni akarsz valakit, általában azért nem olyan nagy számban szokták megtenni a vállalatok. Tehát ezeket a csapatokat, ezeket nyilván támogatni kell valamilyen szakértői szemmel.
Van olyan, hogy egy ilyen stratégiai tanácsadás keretében valaki belép az A verzióval, és annyit beszélget veletek, hogy a végül a B verzió mellett azt mondja, hogy igen, ebben még akkor lehet, hogy akkor van még egy kör, vagy kettő, és mégsem az exitre játszom.
Hát hogyne, persze, abszolút van ilyen. Sőt, igazából nagyon sokszor van olyan, hogy pontosan azért, mert egyszerűen nem tud találkozni.
Mert hármas út elágazás van, és valamerre
Még többes is lehet. Ugye nyilván a legszebb példa az, amikor valaki úgy jön oda hozzánk, hogy hát ő tudja, hogy kit akar megvenni, vagy tudja, hogy kinek akarja eladni, és akkor tulajdonképpen akkor sem olyan egyszerű azért lezongorázni ezt a folyamatot, de akkor mégiscsak jobban működik. Na most általában nem ez a helyzet, hanem az van, hogy mondjuk oda jön hozzánk egy vállalat, hogy figyeljetek, mondjuk mi eljutottunk az életszakaszunk, az életciklusunk egy olyan pontjára, amikor már ebben a formában nem szeretnénk továbbvinni. Lehet, hogy bennmaradnánk a vállalatban még pár évig, tehát nagyon szívesen vennénk magunk mellé mondjuk egy olyan stratégiai befektetőt, aki ezt egy kicsit nagyobb volumenbe tudja vinni, vagy tudja külföldre vinni, vagy a skálázódásba tud segíteni. Tehát ezek általában szoktak működni, de ezeket az embereket megtalálni nem is olyan egyszerű, még akkor sem, hogyha egyébként viszonylag sok pénz van a piacon, mert azért nyilván, és ugye ez van a felmérésünkben is, hogy azért még mindig a stratégiai befektetők dominálnak, ugye a stratégiai befektetőknek nevezzük azt, aki valószínűleg ért ahhoz az iparákhoz, beleszól abba, amire adja a pénzt. A pénzügyi befektető az meg csak abban érdekelt, hogy valami hozamot realizáljon.
Tehát nagyobb a hit. Abban igen. Lesz hozzam, igen.
Igen,
nem
igen.
Tudom, lehet, hogy nem. Az is érdekes volt ebben a barométerben, és azt már idéztem a cikket, hogy nem mindenkit vágott haza a COVID. Lehet mondani olyan szektorokat? Nyilván lehet, ezt még fogyasztóként is tudunk mondani, amik sláger szektornak minősülnek, és jól jöttek ki az egészből, és ez látszik a felvásárlásokból, akár az összeolvadásokból?
Persze, persze. Egyébként nyilván, tehát amire úgy gondolnánk logikusként is, hogy az IT informatika világa, meg egyébként az ingatlanok, az abszolút hasít. Most ez egy kérdés persze, hogy mi lesz majd a jövőben, főleg az ingatlanokkal, ugye itt ez többször is szóba került már, hogy most akkor ez a home office, ez most mit fog csinálni az ingatlan szektorral. Szerintem nem eszik olyan forrón a kását, tehát azért most itt ülünk ugye Budapesten, itt a Váci úton, azért hogyha itt valaki végigmegy a Váci úton, a Dunaplázán túlig, akkor azért elég nagy változáson ment keresztül az utóbbi, nem tudom, 15 évben. És ez annak volt köszönhető, hogy ezek a nagy irodák
iroda,
ide beterek. Pontosan,
igen.
Jöttek a nagy irodák, jöttek a nagy multik.
Aztán kiürültek az irodák, aztán most visszajöttek a dolgozók. Én legalábbis a forgalomból, hogy itt a csinos hölgyek mennek el a stúdióablakát, én ezt látom, hogy itt most nagyon komoly visszarendeződés van, és ahány vállalatvezető itt van, mindenki különbözőt mond, de azért nagyon sokan azt mondják, hogy hát azért megvan a home office-nak is a haszna, rengeteg jó gyakorlatot szereztünk, de azért valószínűleg 60-70-80%-ban úgy döntenek majd, hogy menjünk csak szépen vissza az irodába. De én nyilván ez általában, ugye, de nagyjából én ezt érzem.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ilyen érzelmi vagy filozófiai kérdés, hogy azért a mostani fiatalokon, hát ugye én sem vagyok azért még túl öreg, de hogy azért ezt látom, hogy nehéz őket visszahozni. Tehát most ugye mi egy viszonylag nagy cég vagyunk, több mint 700 munkavállaló van Magyarországon, és azért bizony azt elmagyarázni, hogy igen, neked is jobb úgy szocializálódni, hogy itt vagy bent.
Ne pizsamásodj el.
Igen, felveszed a szép ruhát, bejössz, dolgozol, ez az egy más dolog egyszerűen. Nyilván meg lehetne ezeket a dolgokat otthon is csinálni, és én ezt szerintem szakaszolnám is, mert az, hogyha valaki egy, nem tudom én, 40 pluszos munkavállaló, aki már beletett, nem tudom, 15 évet, és tudja, hogy működnek a dolgok, ott teljesen más, hogy nézném a home office, mint azt a 25-35 évest, akinek még tényleg most vannak azok a lépések, hogy, hogy a munkavilágába beilleszkedjen, szóval de nem is akarok.
Nem, a világos, de jó, de hát az irodapiasztól indultunk el, igen. És ez egyébként meg az ingatlan szektortól, azt mondtuk, hogy, vagy mondtad, hogy, hogy hasít, ez most valóban ilyen, ott fönnbilleg a dolog, hogy mondjuk ez a szegmens semmi fog történni.
Abszolút.
Hol fognak dolgozni az emberek? Mi van akkor, ha jön egy negyedik hullám, vagy ötödik, hatodik?
Igen, igen, és nyilván ezek ellentétes hatások, mert az, hogy most 2 méterre kell ülni egymástól, akkor már rögtön 2-szer annyi helyet, tehát lehet, hogy csak kevesebben járnak be, de több hely kell, szóval azért ez nem olyan egyértelmű ez a, hogy merre hat, és ugye az IT világában is azért az a helyzet, hogy már nagy, ez a digitalizáció, ez már az évek óta téma, hogy most csak a saját példámat nézem, hogy mondjuk hányszor használtam én videokamerás beszélgetést a pandémia előtt, pedig megtehettem volna, és mégsem használtam a, nem tudom, a rokonaimmal a beszélgetésre, azóta meg ugye egyfolytában ezt használom. És ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ez nyilván ez rákényszerített sok vállalatot arra, hogy váltson, és itt ilyenkor 2 lehetőség van, vagy az van, hogy valaki fejleszt magától, és akkor megpróbálja házon belül, nagyobb cégekre gondolok, hogy a folyamatait, a döntéseit, a működését digitalizálni, vagy elkezd vásárolni kisebb cégeket. Szóval nyilván a tranzakciós piacon mi azt látjuk, hogy sok olyan hatás van, ami miatt, tehát a digitális vonalon egyre több tranzakció születik, és ez valószínűleg ez fogja hajtani a növekedést. Emögött az is van, hogy egyébként nagyon jó az ilyen startup, scale-up kultúra, tehát Magyarországon azért az utóbbi mondjuk 10-15 évben kialakult egy olyan szegmens, hogy szexi ezt csinálni, és nagyon jó megoldások vannak. Ezekre vannak külföldi, magyar befektetők, és ezeket ugye hozzá lehet illeszteni a multiknak a környezetéhez, tehát itt egészen szuper dolgok történnek.
Csak ugye az arányokat tekintve, ugye a részvételetek a magyar tranzakciós piacon az 20%?
Igen, ugye mi úgy számoljuk ezt a barométert, hogy nagyjából azt néztük, hogy ugye ez egy örök kérdés, hogy a tranzakciós világban mit hozol a nyilvánosságra, hozod-e az értéket, ezért ez egy ahány ház, szerintem annyiféle ilyen szám van, mi azt számoljuk, hogy nagyjából 105 tranzakciót hoztak nyilvánosságra tavaly, ez alapján a piac becsült mérete az több mint 5 milliárd dollár, és mi azt néztük, hogy ha ugye ezekben minden olyan tranzakció benne van, amiben magyar fél érintett, akár itthon, vagy akár itt egy itthoni cég mondjuk Lengyelországban vásárolt valamit, vagy egy itthoni céget vettek meg külföldiek, vagy csak belföldi tranzakció volt, és hogyha mi azt nézzük, ugye nekünk többféle szektorunk is van, vagy többféle tanácsadói csapatunk, ahogy mondtam, van értékelés, van, aki finanszírozással foglalkozik, van, aki M&A-vel, és valamilyen szempontból, hogyha részt veszünk egy tranzakcióban, hogyha ezt összenézzük, akkor nagyjából a minden ötödik ilyen tranzakcióban benne vagyunk, mint Ernst & Young. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy van egy viszonylag jó rálátásunk a piacra, és egyébként az érdekes is, hogyha valakit megkérdezünk, hogy mit gondol egy ilyen multiról, egy ilyen Big Four-ról, hogy vajon kik az ügyfelei és mennyiért dolgoznak, ez szerintem egészen átalakult az utóbbi években, sokkal nyitottabbak lettek a multik is, és egyébként sokkal, hogy mondjam, olcsóbban is. Tehát
hozzáférhetőbb a
hát igen,
tudás.
Igen, igen, én azt gondolom, hogy én nem régen tértem vissza a multivilágba egy pár éves kihagyás után, és teljesen baráték ezek a dolgok. Nyilván ez azért van, mert erősebb a verseny, de egyébként ez azért is van, mert nagyon sok jó magyar vállalat azért kinőtt itt az utóbbi években. Tehát, hogyha azt mondom, hogy azért van szerintem olyan nagyjából olyan 150 olyan tőkeerős nagy vállalat ma Magyarországon, aki igazán hazai tulajdonú, itt van a döntéshozatal, és innen valamit letesz az asztalra, és mondjuk emellett még van mondjuk olyan 500 középvállalat, akik így feltörekvők, és ezek a multisodás útján elindultak, és ők nekünk nagyon fontos ügyfeleink ki. Nyilván a nagy multikon, a külföldiken, meg az államon kívül nekünk ők nagyon fontos ügyfeleink, de ugye ez miért fontos őket megkülönböztetni? Ugye náluk a döntéshozatal az itthon van. És azzal mi nem tudunk nagyon mit csinálni, hogyha születik egy döntés valahol az állami struktúrában, vagy egy külföldi multinál, arra nekünk kevésbé van ráhatásunk.
De itt az ügyféle meg lehet beszélni, vagy lehet
jobban van
tanácsot ad. Igen,
igen, tehát az, amikor azt kérdezed...
Van egy párbeszéd.
Pontosan, amikor azt kérdezed, hogy akkor van-e 2., 3., 4. opció, vagy el lehet-e téríteni az ügyfelet, vagy lehet-e alakítani, akkor ez egy Nyilván egy hazai tulajdonú döntéshozó vállalatnál ez
könnyebb, mint egy államnál vagy egy külföldinél.
Pontosan, pontosan.
Palovics Márton van itt a stúdióban, a Monitor délutánban az Ernst & Young igazgatója. Néhány perc múlva folytatjuk majd a beszélgetést.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.